szépen köszönöm ezt a igen-igen meleg fogadtatást, és hadd mondjam, én is hadd mutatkozzam be, mert a testvérek engem bemutattak, de én szeretnék bemutatkozni, hogy Harsányi Gáborné vagyok, az Úrnak egy megmentett gyermeke, akit kiképzett arra, és mint egyszerű eszközt felhasznál arra, hogy hirdessem a szabadságot Krisztusban, hirdessem a szellemi egészséget, és hirdessem azt, hogy minden problémánkra, minden igényünkre, minden hiányunkra elégséges Jézus Krisztus. Ez az én bemutatkozásom. Valóban a testvérek, amikor megkértek, hogy beszéljek az emberi kapcsolatokról, a családi kapcsolatokról, akkor azt mondtam, hogy én arról nem tudok beszélni, mert a házasság és a család az egy fogalom. Mint fogalom, nincsenek kapcsolatai. Benne emberek élnek, és ha egészségesek az emberek, akkor egészségesek a kapcsolatok. Akár a családban, akár a közösségekben. És éppen ezért gyorsan rá is térek az anyagra, mert igen nagy az anyag, és én azt kérem, kollektívan szeretném, hogyha töltenénk az estét, sok igével fogunk találkozni. Abban kérem a segítségeteket, hogy ne én keressem mindig ki az igéket. Fogom mondani az igéket, keresétek ki, és amikor mondom, akkor valaki olvassa föl, jó? Ez az összmunka hadd legyen meg ma este. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy az ember hogy válhat egészségessé, meg kell néznünk, hogy hol volt utoljára egészséges, ugye? Oda-vissza kell mennünk, mert hogy Isten nem betegnek teremtett bennünket, meg nem rossz kapcsolatokkal, meg nem bűnös gondolatokkal, tehát menjünk vissza az eredethez. Mindjárt gondolhatjátok, első Mózes könyve, első részének a 26. és 27. verse. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten képére teremtettünk. Mert ez egy nagyon gyönyörű fogalom, és nagyon hallottam már testvéreket írtóra megelégedve lenni, hogy hű, de jó, mi az Isten képére teremtettünk, de ez nem csak odáig van, hanem tisztába kell lenni azzal, hogy mit is takar ez, hogy mi az Isten képére teremtettünk. Nézzük meg, milyen az Isten. Az Isten egy független személy, aki vágyódni, gondolkodni, dönteni és érezni képes, ugye? Azt hiszem, hogy mivel gyülekezetben vagyunk, szinte majdnem mindannyian ismeritek annyira a Bibliát, hogy mindegyikre eszünkbe jut egy ige. Tehát független, szuverén Istenről van szó, aki vágyódik. Emlékeztek az igére, hogy vágyódom az ember után. Csomó helyen nevezi így Isten, hogy vágyódom. Gondolkodik, ige helyeket találhatunk rá. Én most azért nem hoztam, mert így is lesz sok, és ezek annyira ismerősek, hogy tudjuk, hogy vágyódik az Isten, gondolkodik, döntöttem, Ninive esetében is döntött. Azt is, amikor meggondoltam, és az ítéletet nem hajtom végre. És érezni képes. Az Istennek voltak fájdalmai, örömei az ő népével kapcsolatban. Na most az emberről mit mondhatunk el, aki az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett? Azt, hogy szintén vágyódik, gondolkodik, dönt és érez. Egy különbség azonban van az ember és az Isten között. Az ember függő személy. Ezt el kell tudnunk fogadni. Az ember alapjába véve függő és nem szuverén. Mindig függ valamitől az ember. Az a legjobb eset, és az az édeni állapot, amikor az Istentől függ. Az édenből kikerülve, amikor a saját elképzeléseitől függ, amikor keres magának repedezett kutakat, bálványisteneket, akiket imádhat, és attól függ. Akkor nézzük most ezeket szép sorba. Tehát azt mondjuk, hogy személyiséggel rendelkező lények vagyunk, ugyanúgy, mint az Isten, a személyiségünkben van benne ez a vágyódás. Gyere is rajzolnám ezt. Mondjuk azt, hogy ez a legbelső magvunk, a személyiségünk, amely mélységesen vágyakozik. Én azt hiszem, hogy ezt egyetlen egy ember nem tudja elvitatni, mert érezzük magunkba azokat a vágyakat, hogy elfogadjanak, hogy szeressenek, hogy hasznosak legyünk, tehát ne semmi végre éljünk ezen a világon, legyen valami küldetésünk. Nagyon fontos az embernek, és a személyiségünket ezek a vágyak töltik ki. Fontos, hogy jelentőségünk legyen. Fontos, hogy úgy fogadjanak el, ahogy vagyunk. Fontos, hogy szeressenek. Nézzük a kapcsolatot. Tulajdonképpen ez jelenti számunkra a biztonságérzetet. Hogyha valakivel jó kapcsolatunk van, férjemmel, gyerekemmel, jó barátommal, az egy biztonságot ad. De a legbiztosabb, ha az Istennel vagyunk jó kapcsolatban, az valós biztonságot ad. Mert az emberek elkerülhetnek mellőlünk, az emberek változnak, az Isten nem változik, és a személyiségünket Isten kell, hogy kielégítse. Milyen vágyakat kell, hogy Isten kielégítsen? És ki is elégíti, ugye? Mert úgy fogad el, ahogy vagyok. Ez a mélységes vágyam Istenbe kielégül. Aztán célt adott az életemnek? Fontossá tette az életemet? Hogyne? Ott van a missziós parancs. Egy nagyon fontos cél. Nem semmi végre vagyok ezen a világon. Nem céltalanul vagyok ezen a világon. Tehát ebben a személyiségi részünkben nagyon fontos az a tudatos meggyőződés, hogy feltétel nélkül odadóan szeretnek, nem kell megváltoznom azért, hogy elfogadjanak, nem kell ezt nekem kivívni, lehetek az, aki vagyok, és ingyenes, kiérdemelhetetlen szeretettel szeretnek. Ez egy mélységes vágya minden embernek, a gyerektől az öregig. És hogyha most elmondtam ugye a vágyainkat, én azt hiszem, hogy innen a vágyak elmondás és megfogalmazásából már látjuk, hogy ezt egyedül Jézus Krisztus képes kielégíteni. Senki más ilyen odaadóan szeretni, így elfogadni, egyedül Jézus Krisztus képes. Aztán a jelentőségről, vagy a fontosságérzetről. Az a tény, hogy fontos felelősségem van, és jelentős munkát végzek, melynek hatása nem tűnik el az idő múlásával, hanem örökké megmarad. Alapjába véve szükséges az értelmes élethez. Az ahhoz, hogy az a tudatom meglegyen, hogy én egy értelmes életet élek. Nagyon fontos. Vagy az, hogy hatást gyakorolok az emberekre. Nem csak úgy vagyok, hogy hát éppen lézengek közöttük, hanem van egy olyan feladatom, amit el tudok látni, és ezzel a környezetemre hatással vagyok. Na most itt megint, ha a Biblia alapján nézzük, akkor meg kell látnunk, hogy mindannyiunknak a jelentőségéről és fontosságáról maga a Szentlélek gondoskodik. Azáltal, hogy minden hívőt fölkészít arra a szolgálatra, amire elhívott. Tehát adta a feladatot, és ő tesz alkalmassá. Nem a mi alkalmasságunkba bízhatunk, hanem az ő tesz alkalmassá. Ő az, aki közreműködik abban, hogy mi alkalmasok legyünk, hogy mi hatással lehessünk az emberekre. Tulajdonképpen mindannyian ki tudjuk a saját értékeinket is bontakoztatni azáltal, hogy ha Krisztusban megelégedünk, elfogadjuk a Szentléleknek ránk vonatkozó útmutatásait, hogy mik azok a dolgok, amiket rám bíz, mi az, amire alkalmassá tesz. És nagyon fontos látnunk azt, hogyha ki vannak elégülve ezek a vágyaink, akkor sokkal könnyebb és sokkal több erővel tudjuk a közben levő nehézségeket is viselni. Mert egy megelégedett személyiségű ember, ha jön egy nehézség, nem esik kétségbe, mert biztonságba érzi magát Istenben. Az az ember esik kétségbe, aki alatt a talaj elkezd inogni. És másik nagy feladat gyülekezetbe, hogy az értékeinket azáltal kibontakoztatni, hogy egymást biztatjuk, bátorítjuk. Óriási feladat ez is. Nagyon sokszor a gyülekezetek nem élnek ezzel, pedig ez mindenkinek adatik. Erre nem mondhatja senki azt, hogy hát erre nekem nincs talentumom. És erre elmondok nektek egy példát. Ahol én felnőttem gyülekezetbe, ott volt egy idős testvérnő, aki vak is volt. Hát elmondom a nevét, mert talán mégis a neve ismerős is. Az Imányi néni, az Imányi Józsefnek az édesanyja, könyvet írtő. És hát ugye úgy szolgálni nem tudott a gyülekezetbe, hogy ezt, meg azt, meg amazt elvégezze, meg tüsténykedjen a konyhába, meg mit tudom én. De volt egy nagyon nagy szolgálata, és pont a bátorításba, az erősítésbe. Mindig tudta, kiért, mikor kell imádkozni. És olyan hűségesen végezte ezt a szolgálatot, hogy a fiataloktól kezdve az idősekig mentek. Zimányi néni, ez lesz a héten, tessék értem imádkozni. Fiatalok mentek. Zimányi néni már 70 éves volt, vagy a fölött, vagy 80 körül. Zimányi néni, ZH-t írok a héten, tessék értem imádkozni. Zimányi néni, vizsgázni fogok, tessék értem imádkozni. Olyan értékes tagja volt a gyülekezetünknek, ez a törékeny, nagyon törékeny néni volt, és vak, fehér bottal járt, hogy csodálom a mai napig is, és példaképemnek tekintem, mint Krisztusban példaképemnek. Aztán másik nagyon nagy biztatása számunkra az Efézus 2:10, ha valaki felolvassa, nagyon megköszönöm, amiben azt látjuk, hogy nem kell nekünk mardosni, meg gyötörni magunkat, hogy jaj, de mit is cselekedjek meg. Hogyha az Úrral kapcsolatban vagyunk, ha ő elégíti meg a vágyainkat, azt mondja az Efézusi levélben, hogy előre elkészítette azokat a cselekedeteket, amelyekben járnunk kell. Tehát ha én egy belső, mély kapcsolatban vagyok Istennel, ő elégíti meg a személyiségem legmélyebb vágyait, akkor azt is fogom tudni, hogy mik azok a jó cselekedetek, amiket ő előre elkészített, és amiben nekem járnom kell. Ez egy nagyon nagy biztatás a számunkra, hisz találkoztam olyan emberekkel, akik állandóan azon gyötörték magukat, hogy mit kéne jót tenni. De ma minden napra valamit kellene, és érződött rajta, hogy ezen gyötrődik. Nem volt igazán öröme afelett, amit tett jót, mert már a következőn gyötörte magát, hogy mi is lenne az, amit. És egyáltalán nem örömét lelt a gyülekezés, nem, vagy a szolgálatban, és nem mondhatom azt, hogy ő Istenben helyreállt, egészséges lelkületű ember volt. Nagyon fontos, nem a szolgálat elégíti meg a személyiségünket, ezt szeretném hangsúlyozni. Keresztényeknél előfordul ez a téves nézet, nem a szolgálat, Jézus Krisztus. Egészséges szolgálat csak az egészséges személyi körből kiindulva várhat. Egészséges szolgálattá. Tehát, amiket most elmondtam, én azt hiszem, hogy világos belőle, hogy jelentőség, páratlan jelentőséget biztosít a számunkra Isten az igéjében, a megbízatásában, és amikor ezeket az igazságokat felismerjük, akkor járjunk is ebben. Másik nagyon nagy problémáját látom Krisztus népének. Nagyon szeret tanításokat hallgatni, nagyon szeret jó előadásokat hallgatni, de járni benne, a felismert igazságban valahogy elfelejtünk. Sátánnak egyik nagy csapdája vagy munkája az, hogy elfelejtünk az igazságban járni. Holott a Biblia is felszólít, hogy járjatok az igazságban. És az igazság pedig ez, hogy nagyon fontos, hogy Krisztusban elégedjen meg a mi személyiségünk. És mindezeket, ahogy összevetem, fontos az, hogy lássuk, hogy egyedül csak Jézus Krisztussal való közösségünkben teljesülhet valóságosan és igazán az a bennünk levő vágy, hogy szeretett kapcsolatban akarunk lenni, biztonságérzetre vágyunk, jelentősek szeretnénk lenni, tudjuk, hogy fontosak vagyunk. Ez egyedül Jézus Krisztusban elégül ki ez a vágyunk. Tudnék erre nagyon sok gyakorlati példát hozni, azért nem hozok, mert elég sok az anyagunk, és nem szeretnék kicsúszni az időből. Aztán vegyük azt, hogy a személyiségünk mellett van egy gondolkodási körrel jelzem tulajdonképpen. Mert hogy az, hogy a személyiségünket mi tölti ki, ugye arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus kell, hogy kitöltse. Arról vannak elgondolásaink. És nem mindig az, hogy Jézus Krisztus töltse ki. Szeretném, hogyha Róma 1:18-32-ig kikeresné valaki, aztán a Róma 11:33-tól a 12:1-2-t is hozzá, aztán az Efézus 4:17-25-ig, és a Jeremiás 17:9-et. Na most ezt nem fogjuk mindet felolvasni azért, mert igen sok ige, de jó lenne, hogyha a Róma 11:33-tól a 12:1-2-ig elolvasná valaki.
Ó, Isten gazdaságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai, mert kicsoda ismertelen az Úr értelmét, kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő által és tőle állézve vannak mindenek, többé a dicsőség, mint örökké. Amen.
Amen. Igen.
Kérlek azért titeket, a gyártjai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok ki az Istennek jó, kedves és tökéletes akaratát.
Igen, ebbe azért is olvastuk ezt az ige részt föl, mert ebben mind a kettőről szó van, az isteni bölcsességről és a mi gondolkodásunkról is. Tehát világosan látni, hogy ott van Istennek a gondolati köre, a bölcsesség, és ott van nekünk is, amikor azt mondja, hogy az elménk megújulása által változzunk el, vagy mint bölcs istentisztelet, okos istentisztelet. Tehát látni kell a párhuzamot, és nagyon fontos azt is látnunk, hogy a harcszintér a gondolatunkban van. Ott zajlanak le a harcok. Miért? Nézzük a bűnbeesést. Most nem olvasom föl, de ismeritek annyira a történetet. Ugye azt mondja Évának Isten, hogy ne egyetek annak a fának a terméséből. És aztán jön a kígyó, elmondja Évának, hogy jó az, és Éva pedig hozzányúl. Mit gondoltok, és mivel a gondolkodásról van szó, mit gondolt Éva, amikor leszakította a gyümölcsöt? Valami ilyesmit gondolhatott. Hát nem mondja meg nekem az Isten, hogy mire van szükségem. Hát tényleg olyan kívánatos az a gyümölcs. Hát miért rövidít meg engem? Hát majd én tudom, mire van nekem szükségem. Tudjátok, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mondtam ezt már hívő embereknek is, ledöbbentek, hogy hú, ennyire merészen hogy merek fogalmazni. Érdekes, hogy ha halljuk mástól, akkor merészségnek tűnik. Megélni nem tűnik merészségnek. Látjátok a sátánnak a munkáját ebbe? Ha szembe hallod, hogy mennyire profánok tudunk lenni az Istennel szembe, és amikor meg megéljük, hogy nem fogadjuk el az Isten megoldásait az életünkre, hanem mi találunk magunknak igen jó megoldásokat, igen bölcs utakat, akkor azt nem találjuk profánnak. Nagyon fontos ezzel tisztában lenni, hogy a gondolkodásunkat Isten kell, hogy uralja. Az ő igéje. Nagyon fontos, ezért az ige ismeret. És nem azért kell elsősorban az igét olvasni, hogy meglegyen a reggeli áhítatom, az esti áhítatom, ha megkérdezi a pásztorom, hogy na is vannak csendességeid, akkor mondhassam, hogy hát persze, hát hogyne, hát én hívő vagyok, hát reggel is azzal kezdem, este is. Ha ez nem válik benned igazsággá, akkor az egy ugyanolyan liturgikus valami lesz az életedben, egy szokás lesz, mint a rózsafűzér. Bocsássatok meg, hogy így mondom. Ha nem válik igazsággá, hogy én amit elolvastam, azt alkalmazom az életemre, akkor megnyugtattam magam, hogy kipipálhatom. A reggeli csendesség is megvolt. Na, az esti csendesség is megvolt. Milyen jó keresztjén vagyok. Azt hiszem, hogy nem kell ezt tovább ragoznom. Nagyon fontos azt látnunk, hogy arról beszéltünk, ugye, hogy van gondolati részünk, idáig beszéltünk a személyiségről, a gondolati részről, mi tölti meg a gondolatainkat, nagyon fontos, hogy az Isten igéje töltse meg a gondolatainkat, aztán van egy akarati részünk is. És akkor már ide lerajzolom azt is, hogy van egy érzelmi részünk is, amiről beszélgettünk. Szóval fontos tudni azt, hogy a gondolati körben, részünkben végbemenő folyamatok fogják meghatározni az akaratunkat, vagyis hogy mit döntünk, cselekedeteinket, és azok fogják az érzelmeinket indukálni. Most közbeszúrok egy kis képletet ide, hogy ez világos legyen, mert jó, ezt most elmondtam is, vagy hiszitek, vagy nem, de a képlet világosabbá teszi. Tehát van egy esemény az életemben. Utána arról gondolok valamit, ugye? És mi lesz abból? Az érzelmem. No, vegyünk egy olyan eseményt, hogy vizsgára megyek, és kihúzom azt a tételt, amit éppen hogy megtanultam. Fiataloktól veszem a példát. És kihúztam, megnézem, na mit gondolok róla? Kettőt gondolhatok róla. Az egyik gondolatom az, hogy hú, de jó, hogy belenéztem, legalább konyítok hozzá valamit, hát mégiscsak tudok valamit. Mi lesz az érzelmi szintemen? Örülni fogok, hogy jaj, de jó, hát mégis nem egy olyat húztam keményen. A másik, van egy esemény, nyújtják a tételeket, a mindenit, pont ezt kellett kihúznom, amit nem tudok. Alig néztem bele. Mi lesz az érzelem? Kétségbeesés, igaz? Teljes kétségbeesés, jaj Istenem, és hozzá kell mondanom, hogy ezek után az eredmény is olyan lesz. mert aki örül, hogy olyat húztam ki, amihez legalább konyítok, az fog tudni koncentrálni, és elmondja azt a kicsit, amit tud. Ezt magamról is tudom egyébként. Aki kétségbe esik, hogy te jó ég, hát nem tudom, pont ezt kellett kihúznom, az azt a kicsit sem fogja tudni elmondani, amit tudott. Na, ezt a kis kitérőt csak azért mondtam el, hogy teljesen világos legyen, hogy a gondolatunk, hogy mit gondolunk, mennyire függ tól, mennyire függ az, hogy az akarati részünk és az érzelmi részünk. Na most, hogy ezeket így együtt látjuk. Láthatjuk azt is, ha a személyiségi körünk telve van Krisztus szeretetével, érezzük a jelentőségérzetünket, történik egy esemény. Ha egy biztonságból gondolkodunk, akkor milyen lesz az érzelmünk? Teljesen békességes, örömteli, kiegyensúlyozott. Na most mondok egy olyat, ami valami negatív ér bennünket. Nagyon leszídnak. Éppen tegnap valaki elmondta a tanfolyam bezártával, hogy valamit elszúrt a munkahelyén, és arra is gondolt, hogy hát jól le fogják szúrni. Na most ilyenkor, ha a gondolati körünkbe mi játszódhat? Az játszódhat, hogy ha meg vagyok elégedve Krisztusban, akkor azt mondom, hogy hát igen, ember vagyok, előfordulhat velem, hogy hibázok. Itt van az, hogy elfogadom magamat. De Krisztus engem akkor is szeret, ha én ezt a hibát most elkövettem. Jön a következő gondolat, megint az ige alapján, hogy Jézus Krisztus képes a hibáimat is helyrehozni. És akkor tudok az akarati körömbe úgy dönteni, hogy nem esek kétségbe, nem esek pánikba, nem hagyom magam, hogy keserű legyek, hanem igenis amellett döntök, hogy Krisztusban ezzel a hibámmal együtt fontos vagyok, szeret, elfogad. Természetesen ez nem kibúvó arra, hogy hibázhatok nyugodtan. Mert ha Krisztusban vagyok, Krisztus engem arra serkent, hogy a munkámat a tudásom szerint a legjobban végezzem el. Szóval ő a garancia arra, ő nem fog hanyaggá tenni, meg felelőtlenné tenni. De bizony emberek vagyunk, és a legjobb tudásunk szerint akarjuk a munkánkat végezni, akkor is követhetünk el hibát. De emiatt nem kell kétségbe esnünk, emiatt nem kell keserűséggel eltölteni bennünket. Na most arról is beszélgetnék egy kicsit most, hogy tulajdonképpen a gondolkodásunkat megrontotta a sátán. Igéket tudtok rá, hogy elménk meghomályosodott, és a gondolataink a sátán által megrontattak. És éppen ezért egy csomó hazugsággal tömi meg az agyunkat. Nagyon fontos erre rájönnünk. Nagyon fontos, mert ha rájövünk, csak akkor tudunk ellene menni, csak akkor tudunk harcolni ellene. Hajlamosak vagyunk például helytelen célokat tűzni ki magunk elé, és akkor, ha nem érjük el a céljainkat, akkor ugye jön a düh, mérgesség, bűntudat, attól függ, hogy mennyire van akadályozva, vagy lehetetlenné téve a cél elérése. És nagyon rossz megfontolásból, mivel gondolkodó lények lévén azt hiszük, hogy vágyainkat, biztonságérzetünket és jelentőségérzetünket ilyesmi fogja kielégíteni, mint pénz, karrier, tisztelet, házasság. Teljesen rossz vágányra tereli az életünket ez a gondolkodásmód. És pont azért, hogy mennyire jó és szent dolgok is lehetnek téves gondolatmenetben és téves célként az életünkbe, egy lelkipásztort szeretnék illusztrálásul felhozni. És tulajdonképpen itt most rátérünk arra, hogy tulajdonképpen mik is a céljaink és a vágyaink, és a kettő között mégis mi a különbség? Hát jó, a szóba különbség van, de mi az igazi különbség és mély különbség, ami bennünk játszódik le? Egy lelkipásztor növekedést szeretne látni a gyülekezetében. Ez helyes vágy, ugye? De gondolata körében helytelenül azt hiszi, hogy személyének jelentősége attól az elismeréstől függ, amit a gyülekezet szaporodásával fog kivívni. Keményen dolgozik, talán még a családját is elhanyagolja, mivel jelentőségét nem a sikeres családi élettől tette függővé. A gyülekezet virágzik, ő remekül érzi magát, hálát ad az Úrnak, mert öröm Jézus szolgálni. Öröme és érzelmi megelégedettsége tény, azonban abból adódik, hogy személyiségi köre bűnös, hamis hittel telt. Miért? Mit mondtunk, hogy a személyiségi körünket, a mély személyiségi vágyainkat egyedül kielégítheti meg? Jézus Krisztus Isten. Így van. Most tételezzük fel, hogy a gyülekezet hanyatlásnak indul. Mondjuk hozzám fordul tanácsért, levertnek, elkeseredetnek érzi magát. Miért? Azért, mert nem szaporodik a gyülekezete? És most nézzétek ezt. Itt van az esemény, nem szaporodik a gyülekezet. Ettől egyből elkeseredett lesz? Emlékezzetek csak vissza, hogy ami a gondolati körbe történik, az határozza meg az érzelmeit. Tehát ez a lelkipásztor most értéktelennek érzi magát, mert a gyülekezet hanyatlott, és elkeseredik. Ha pedig, és a párhuzamot is megbeszéljük, hogy teljesen világos legyen, ha pedig ez a lelkipásztornak a célja az volt, hogy Krisztussal megteljen, és vele éljen, és a küldetését elvégezze, a fontosságérzete attól függ, hogy minden nap megteszem-e azt, amit az Úr rám bízott. Nem az eredményektől szeretném aláhúzni. Megteszem-e minden nap, amit Isten rám bízott? Akkor a gondolati körében valahogy ez fog megjelenni a jó gondolatmenetre gondolok, nem amit felolvastam. Pálnál mi van megírva, ugye? A vetést mi végezzük. A palántálást is. És ki adja a növekedést? Az Isten. És akkor van oka elkeseredni? Nincs oka elkeseredni. Akkor a térdeire fog hullani, és kérni fogja az Istent, hogy Uram, adj növekedést. És hogyha a gyülekezetet úgy látja, hogy most esetleg fogy, akkor van hite arra, hogy ez talán egy belső tisztulás miatt van. Vagy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi a célod ezzel. Nem azt kérdezi, hogy Uram, miért, hanem nekem ehhez most hogy kell hozzáállnom. Nagyon fontos. Mert az Uram miért, azt nem fogadtam el az Úr döntését. Lázadok tulajdonképpen. Az pedig, hogy nekem ebbe a helyzetbe mi a feladatom, az pedig egy építő dolog. És megépül a pásztor is, és előbb-utóbb megépül a gyülekezet is. No, ez csak egy olyan példa volt, hogy világosan lehessen látni, hogy lehet szent célokat is bolondult kitűzni. A bolond szót ne haragudjatok meg, érte a Biblia alapján használom, amikor azt mondja a bolond a szívébe, hogy nincs Isten. Tehát tulajdonképpen az istentelen gondolatokat nevezem én bolond gondolatokat, ami nem Istentől jön. Aztán nézzük csak meg azt, hogy tulajdonképpen az emberek hogy gondolkodnak arról, hogy mikor lehetnek teljes emberek. Ezt feketével csinálom, mert ezek bolond gondolatok. Tehát valószínű, hogy ismerős lesz ez nektek is. Megjelenés és a csodálat. Teljes ember, ugye? Ismeritek ezt a fajta embertípust, akire általában az jellemző, hogy kicsit túlságosan ad a kinézestére, és akkor, mikor mondják neki, hogy jaj, de csodálatosan nézel ki, ó, és már megint új ruhád van, akkor úgy hízik és dagad, és azt hiszi, hogy teljes ember. És közben egy hólyag. Mert egy ilyen egyszerűvel, hogy megszúrom, hogy annyira nem jól áll ez a ruha rajtad. Nézzétek meg, hogy le fog engedni. Mint a lufballon. Teljesen le fog engedni. Ugye milyen pici gombos tű kell hozzá? Csak ennyi. Nem áll jó ez a ruha neked. Vagy pont ez a szín nem is passzol az egyéniségedhez. Egy ilyen megjegyzés. Szóval tudjátok meg, ezek ilyen hamis dolgok. Aztán van ilyen a teljesítmény és az eredmények. Ez általában, ez meg a férfiaknak a területe, hogy klassz üzletember vagyok. Ennyi és ennyi a forgalmam. Fúj, de teljes ember vagyok. Aztán az Úr ne adja, de jön egy csőd, a teljesség oda van. Vagy nem jön be egy üzlet, a teljesség oda van. Aztán ismeritek azt az embertípust is, aki azt mondja, hogy státuszra van szükségem. Valaki legyek, hát hívjanak valakinek, és hát elismerés hozzá, ugye, hogy hú, hát ez mégiscsak valaki, az a teljes ember. Aztán erre mondja egy jó magyar közmondás, hogy hunkerék, huntal. Mert nagyon hamar forog a kerék. És akkor a teljes ember hova lett? Belekerült a sárba? A kerék beletapossa? Bizony bele. Ha nem Krisztusban van megelégedve. Beletaposkodik a sárba. Addig tartott a teljes ember. Nagyon-nagyon fontos. És ha ezek a nincsenek rendbe, ezek a képletek, akkor az egyik, amit mondtam, hogy a megjelenéssel való túlz, vagy a megjelenés csodálat, teljes ember, ott a megjelenéssel fog túlzottan törődni. Állandóan azzal lesz elfoglalva. Ha a teljesítmény és az eredmények, ott pedig a teljesítményét fogja egyfolytában fokozni. Akár sportba, akár a gazdasági életbe, a munkába. Ismerjük ezeket az embereket, akik ezzel akarják az elismerést kivívni. A státusz és elismerés, ott pedig a helyzetével törődik. Rettenetesen törődik, hogy most ő milyen pozícióban van, és senkinek nem érzi magát, hogyha hát összekő porszívózna a gyülekezetbe, meg fő kéne mosni. Hát az nem neki való szolgálat. Akkor írjunk már azért föl egy helyes egyenletet. Most elég sokat beszéltem a helytelenekről. Én azt hiszem, hogy az a legcsodálatosabb is. Isten és te teljes ember. Ezt soha ne felejtsétek el. Isten és te teljes ember. És ezt azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert hogy holnap a házassággal fogunk foglalkozni. Nagyon fontos a házasságnak ez az alapja, az egyik alapja, hogy mind a két fél megelégedett legyen. A személyiségi köre telt legyen Krisztussal. Nagyon meg fogjátok egymást gyötörni, ha egymástól várjátok majd a megelégedést. Az a tanár, aki engem annak idején tanított, az azt mondta, hogy két olyan ember házasodik össze, akiknek nincs telt személyiségi köre, hanem mindig mástól várja a szeretetet, az elfogadást, a férje a feleségtől, a feleség a férjtől, azok kullancsházasságot kötnek. Mindegyik szívná a másik vérét, de nincs mit. És csodálkoznak, hogy nem boldogok. Az egyik az, hogy csak Istentől függ. Illetve csak tőlem függ, meg Istentől. A másik pedig, hogy ha nem érem el, illetve ha elérem is, a személyiségem függ tőle a célnál. Nagyon fontos. A saját értékelésem függ attól, hogy elértem-e a célt, vagy nem. Ez a cél. Még egyszer mondom, tehát csak tőlem függ, és Istentől, a másik, hogy az értékelésem, a saját értékelésem függ tőle. A vágy pedig, mások is közbe játszhatnak, tehát más emberektől is függ, és nem függ az önértékelésem tőle. Nagyon fontos, ezt a két dolgot jegyezétek jól meg, mert nagyon fontos. És a másik pedig, hogy ezért imádkozom, a vágyamért imádkozom. Ha a célt nem érem el, akkor gubanc van, mert elvesztem az önértékelésemet. Ha a vágyam nem teljesül, akkor csalódok, de nem ment tönkre az önértékelésem. Most egy-két példát szeretnék elmondani ennek kapcsán, hogy még érthetőbb legyen, és még jobban megragadjon. Mivel családról lesz szó? Célom lehet az, hogy a férjem értékelje, hogy én milyen jó feleség vagyok. Azt mondtuk, ugye, hogy a cél az csak Istentől és tőlem függ. Más embertől nem függ. Akkor már is nem lehet célom. Mert, itt van meg én, ugye, akkor hozzáteszem a párhuzamot, ha én ezt célul tűzöm ki, és ő nem fogja értékelni, mondjuk, hogy én jó feleség vagyok, akkor az önértékelésem, puff, leenged. Teljesen elveszítem az önértékelésemet. Viszont mi lehet célom? Az, hogy jó feleség legyek. Az az én célom lehet. Mert ha ezt kitűzöm célul, akkor ő engem abban nem akadályozhat meg. Még azzal se, ha nem értékel, mert nem attól függ, hogy én jó feleség legyek, vagy nem, hogy értékelik-e, vagy nem, hanem Istenen is rajtam áll. Nagyon fontos ezt tisztán látni. Aztán, kedves szülők, magammal együtt persze, illetve itt kezdeni. Célunk lehet-e az, hogy Istenfélő gyerekeket neveljünk? Ugye? Nem. Nem. Mert a gyerek is egy személyiséggel rendelkező valaki, aki önállóan dönt. Célunk az lehet, hogy mi az Istenfélő életünkkel példák legyünk. Ez célunk. És kell is, hogy célunk legyen. És Isten adja arra a gyümölcsöt, de ha nem, most nem azt mondom, hogy nem adja, hanem ha enged varga betűket, vagy más úton vezeti el az Istenhez a gyerekeket, mint ahogy mi elképzeltük, akkor se fogunk belerokkanni. Nekünk nagyon nagy terveink vannak általában a gyerekeinkkel, akár a jövőjüket illetően, akár az Istenfélelmüket. Nekem is voltak nagy terveim, hajaj, és még most is el tudnám mondani, melyiknek mit szeretnék, de már tudom, hogy szeretném, és nem célom. És ha az embernek ezek céllá válnak, akkor egy idő után, ahogy ezek a célok nem jönnek be, senkinek, semminek fogjuk magunkat érezni. Holott csak rossz célt tűztünk ki. Mert vágyunk lehet. Lehet komolyan, és sőt, kell is, hogy vágyunk legyen, hogy igenis az Istenfélő családban Istenfélő gyerekek nőjenek föl, és ezért naponta kell imádkozni, és ezért naponta nekünk meg kell harcolni azt, hogy bennünk a gyerekeink a Krisztust lássák. És nem szócsatákat kell vívni a gyerekekkel, meg nem erőltetni bizonyos dolgokra is, amíg az én asztalomon eszed a kenyeret, addig így lesz, meg úgy lesz. Bocsánat, hogy ennyire gyakorlatias vagyok. Én hétköznapokban élek, és találkozom elég sok hasonló esettel, és én magam is gyakorló szülők lévén átmentem egy-két dolgon, míg Isten megmutatta ezeket, hogy hogy is kell megvalósítani. Tehát nagyon fontos az, hogy egészséges célokat tűzzünk ki, és a vágyaink, azokat a dolgokat, amit célnak nem tűzünk ki, azt a vágyainknál tartsuk meg, ott. És Istennél kérjük a vágyaink beteljesítését, de teljes békességgel fogadjuk el, ha ő nem úgy teljesíti. És hogy tudjuk békességgel elfogadni? Ha megvan az a hitünk, hogy Krisztus Isten úgy fogad el, ahogy vagyok, akkor is elfogad, akkor is szeret, ha a gyerekeim nem váltak Istenfélővé. El tudok képzelni olyat, hogy nagyon komoly Istenfélő családban például nőnek a gyerekek, és egyszer valami miatt úgy megbotránkoznak, például a gyülekezetben, hogy azt mondják, hogy igaz, hogy a szüleim így csinálták, de hát ezek balekok. Hát senki más nem csinálja úgy. Hát, és el tudom képzelni, hogy egy időre eltávolodnak a hittől. Mert azt látják, hogy jobban megy annak, akinek nem hit. Ne felejtsétek el, a gyerekek is bolond gondolattal születnek erre a világra. Tehát nem azt mondom, hogy a gyereknek ebben igaza van, hanem azt mondom, hogy ugyanolyan bűntől megrontott gondolatai vannak, mint nekem. És így dolgozza fel azt, hogy XY nem jár az imaházba, és hogy milyen sikeres, meg gazdag, és ő neki mit megvesznek a szülei, nekem meg nem veszik meg. De egyet ne felejtsetek el, hogy ez lehet, hogy most így van. De az ima, az imánál hatalmasabb fegyver nincs. És nem tudod azt, hogy Isten mikor fogja beteljesíteni az életed gyümölcseit és az imáidnak a gyümölcseit. De te érezd magad Krisztusban megelégedetnek, és fontosnak tartsd azt, és ez is célod lehet, hogy igenis engedelmeskedek minden nap az Úrnak, amit arra a napra ő elképzelt rólam. Fontos Isten akaratát elvenni, és azt abban engedelmeskedni. Na most akarati lények, erről nem beszéltem. Ez egy jó hír egyébként. Nagyon jó hír, hogy dönthetünk. Tudjátok miért? Mi jó hír ez? Azért, mert hogyha például személyiségi körünket valami nem igazán jól töltöttük meg, valami hamis dolgokkal, és azt gondoljuk róla, hogy ez jó, akkor rossz cselekedeteket fog, rossz döntéseket fog hozni, és hamis érzelmeket. Viszont, ha erre rájövök, a gondolatomban tisztázom, hogy hoppá, ez bűnös volt, akkor az akaratom körömben van az, hogy dönthetek, hogy ezt nem folytatom. Itt és most ezt leteszem, és tovább nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. És ha eddig erről az eseményről ez volt a elgondolásom, akkor innentől kezdve az lesz. Ha például, vegyük az előző példát, hogy a gyerek meginok hitbe. Ha eddig az volt az elgondolásom, és hittem a sátánnak, hogy egy csapnivaló szülő vagyok, hát nézd meg, a gyereket kiment a világba, senki vagyok, az Isten se használ engem. Gyakorlatból mondom ezeket a gondolatokat, mert sok esetben hallottam. Akkor lehetőségem van dönteni. A gondolataimat az irányba megváltoztatni, hogy hoppá, álljon meg a menet. Krisztus engem így elfogad, ahogy vagyok. Szeret. Felhasznált arra, és megtisztelt azzal, hogy gyereket bízzon rám. Én igyekeztem mindent megtenni. Tehát semmivel nem vagyok értéktelenebb, mint az, akinek hívővé vált a gyermeke. És akkor úgy döntök, mert az előző esetben ugye a harag jön az érzelmi, hogyha azt élem meg, hogy senki vagyok, semmi vagyok, irigykedni kezdek azért, aki hívő lett, meg haragszom, a gyerekemre is haragszom, mindenkire. Itt, ha úgy döntök, hogy igenis, Krisztus engem teljesen megelégít, akkor meg fogom változtatni a viselkedésemet. És ugyanúgy stabil maradok, és a gyülekezetbe is merem végezni a szolgálatokat. Nem mondom azt, hogy hát én nem merem, mert hát az én családom ilyen meg olyan. És az érzelmeim is arra szintre emelkednek, hogy boldog tudok lenni, mert hiszem, hogy Isten megragadja őket. És nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy most ebbe az esetben arról beszélek, amikor egészséges családból kerül ki az a gyermek, hogy mégis eltávolodik az utól. Nem arról beszélek, amikor a szülőknek a méltatlan élete, vagy az otthon légköre, vagy erőszakossága miatt megy el a gyerek. Ezt itt szeretném hangsúlyozni. Az 5. Mózes 30. rész 11-től a 20. versig olvassa majd el valaki, és itt meg fogjuk azt látni, hogy miben tudunk dönteni mi. Tehát a 5. Mózes 30, 11-től 20-ig.
Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőle. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesíthet azt. Lásd, elé raktam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat. Járj az ő útjaim, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged Istenem, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vesz. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántolodsz, más istenek elől borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenet. Hallgass szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr estüve ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.
Tehát miről szól ez az ige? Van döntési lehetőségünk, és a döntés következménye a miénk. Nagyon komoly. Van döntési lehetőségünk, és a döntés következménye a miénk. Erről szól a Mózes ige. Lehet választani az életet, lehet választani a halált. Ha halál mellett döntök, a bolond gondolatok mellett döntök, akkor halál a vége. És már itt a földön is nyomorúság, és mivel arról beszélünk, hogy az egészséges egyén, nincs egészséges egyén. Ha pedig az élet mellett döntök, akkor az élet az enyém, és egészséges egyén van. És mit jelent az, hogy a halál mellett dönteni, vagy az élet mellett dönteni? Nagyon fontos. Nem csak arról van itt elsősorban szó, amit mi úgy keresztjének azt mondjuk, hogy dönts az Úr mellett, és akkor élsz. Nem. Amellett döntesz-e, hogy magad irányítod az életed, vagy amellett döntesz, hogy Isten irányítja az életed. Az egyénnek az egészsége ettől függ. A szellemi egészségnek itt romlik el, vagy áll helyre. Ki irányítja az életedet? Ha elég bölcsnek tartod magad ahhoz, hogy irányítsd az életed, ha úgy érzed, hogy elég ismereted van hozzá, ha úgy érzed, hogy elég előrelátásod van hozzá, rálátásod van hozzád, nagyon bölcs vagy, akkor a halált választottad. És a következménye is a tied. A következménye is tied, a boldogtalanság, az állandó nyugtalanság, az állandó hiányérzet, a másokon való függőség. Nézd csak meg, hány ember, ha nem adnak igazat neki, teljesen kétségbe van esve, és ezért mindenre képes, hogy őt elfogadják. Ez a halált választom. Az pedig, ha azt mondom, hogy Krisztusban elégedek meg, teljesen mindegy, hogy elfogadnak az emberek, vagy nem fogadnak el, az útamat, az életemet Krisztus irányítja akkor is, hogyha fájdalmak fognak jelentkezni. Megtanulom Krisztustól, hogy a fájdalmakba az engedelmességet tanuljam meg, és már a fájdalmat nem ellenségként tekintem, hanem egy formáló eszközként. Jézusról is ugye azt olvassuk, hogy megtanulta azokban, amit szenvedett, az engedelmességet. Akkor az életet választottam. És még egy örömhírem van. Pont arra, amiért a családok, vagy a hívő szülők aggódnak sokszor a gyerekek miatt. Az élet életet szül. A halál halált nem szül. Egyik legnagyobb biztosíték arra, hogy a családunk is, a gyermekeink is az úréi legyenek, az, ha mi nem magunkat irányítjuk, hanem Isten irányít bennünket. Végtelenül fontos dolog ez, hogy a legkisebb dologban is, attól kezdve a legnagyobbig, tudjuk azt, hogy Istennek mi az akarata az életünkbe. Akkor is, hogyha nem az a legrövidebb és a nem leghappibb megoldás. Elnézést ez a happy szóért, de nagyon sokat találkozok most a korunkban a happy keresztjénekkel, akik csak azt fogadják el Istentől, ami földob, ami nagyon boldogság, ami pénzben is siker, ami anyagiakban is siker, és amit én kiképzelek, olyan Isten kép sajnos van, hogy hát azért van az Isten, hogy teljesítse. Nem. Az Isten úgy tervezett minket, mert ő az alkotónk. Ő akarja igaz minden vágyunkat megelégíteni. Ő akar vezetni. De azt nem ígérte, hogy nem lesznek fájdalmak útjai. Azt nem ígérte, hogy nem fog formálni. Ezeket nem ígérte, sőt, azt ígérte, hogy ha mi ebbe engedelmesek leszünk, akkor egyre jobban fogunk őhozzá hasonlítani. Ezt ígérte. Ha pedig őhozzá hasonlítunk, akkor érdemes elolvasni a Bibliába, hogy is élt Jézus Krisztus. Milyen is volt ő? Nagyon fontos. És nem omlott össze, amikor tudta, hogy az Atya küldte őt. Tudta, hogy megváltani jött a világot. És azt mondták neki, hogy hát ez az italosokkal, meg a rossz életű nőkkel van együtt. Nem szaladt oda az Atyához, hogy Atyám, hát képzeld, azt mondták rólam, pedig hát te tudod, hogy én tiszta szent életű vagyok, és jaj Istenem, most mi történt? Ezt mondták. Mert az ő látásuk ez. Az ő meghomályosodott bűnös látásuk, ez volt Jézus Krisztusról. De nem Jézus Krisztus személyisége omlott össze azért, mert ezt mondták neki. Házasságban, hogy oda is vetítsem, előfordulhat az, hogy nem helyesen lát a férjem vagy a feleségem valamit. De hát nem kell azért összeomlani. Majd fogjuk venni holnap a kommunikációba, hogy meg kell beszélni. És addig kell beszélni, hogy míg a másik azt nem mondja, hogy ja, hát akkor így gondoltad pontosan, és akkor már értjük egymást. Hát ez elképzelhető, ahol két ember együtt él, vagy egy család együtt él, hogy nem biztos, hogy a férjem úgy látja, mint én. Vagy a testvérem nem biztos, hogy pont abból a látószögből látja, mint én. De ha Krisztusban megelégedett a személyiségi köröm, akkor nem lombozódok le, nem eresztek le, nem én leszek az a lufballom, ami üres, és egyetlen szeretetlen szóval le lehet engedni. Én most itt azt hiszem, hogy jó lenne egy kis szünetet tartani, és utána majd folytatjuk, vagy beszélgetünk, megbeszéljük, hogy hogy legyen, jó? Mert most egy ilyen témát tulajdonképpen úgymond lezártam, és hát ezt megbeszélés kérdése, hogy hogy folytatjuk, jó?